Hello, ez itt a Gründ, a podcast, amelyik elvisz téged az ügyfél hiánytól az ügyfél bőségig. Vállalkozókkal és vállalkozóknak beszélgetünk arról, hogyan lehet piacot gründolni. Az első epizód vendége Tusnádi Roland, az ügyfélszerzés.hu alapítója, üzleti mentor.
Végre elkezdtünk gründolni. És hát ki lenne az első vendégünk ebben, mint Tusnádi Roland, aki 2018-ban gyakorlatilag úgy érkezett erre a piacra, főleg az egyéni mikro kisvállalkozói piacra, hogy így mindenki elmúlt, hogy honnan jött ez a pali, és két lábbal a tócsába beleugrottál, Roli, és nem lehetett rád nem figyelni. Tehát az, aki Magyarországon nem hallott rólad, a maxolt ki a katás csávóról, az nincs és nem létezik. Úgyhogy üdvözlünk itt a körünkben, és rengeteg kérdéssel fordulunk hozzád.
Köszönöm szépen a meghívást, sziasztok!
Szia, szia! Nyilván érdemes az elején kezdeni, tehát hogy az úgy van, hogy feltűnik valaki egy piacon, de milyen piacról jöttél, honnan indultál?
Igen, itt egy nagy huszárvágás van, mert hogy teljesen más vonal, ahonnan érkeztem. Ez olyan ilyen 13-14 éves voltam, és ez a Korda Gyuri féle pókeres korszakra tehető, amikor a Gyuri bácsi közvetítette a Sport TV-be a pókert, és ez nekem nagyon felkeltette annó az érdeklődésemet, és hát nyilván életkoromból fakadóan ugye nem regisztrálhattam be ezekre az oldalakra, de nevelőapumnak a neve alatt igazából elkezdhettem a pókeres karrieremet, és belevágtam, és nekem nagyon tetszett ebben a játékban az, hogy nagyon őszintén, nagyon tisztának tartottam, tehát a beletett munkának igazából meglett az eredménye. Nem volt egy ember, aki megszabta volna nekem, hogy milyen magasságokba érhetek el a játékkal, és nekem ez elképesztően tetszett. Tehát nem éreztem azt, hogy valaki korlátozná azt, ahova elérhetek vele, és ez onnantól fogva hát egy ilyen jó 7-8 évet kitett gyakorlatilag az életemből az online póker, az ilyen klasszikus mozdulatokkal, hogy akkor egyetemet ott hagyni miatta, meg ilyen, hát hogy tényleg akkor ezt profi karrierként felfogni. És ez volt az első pár év, ahol azt gondolom, hogy ha már ugye egyéni vállalkozásokról, mikrovállalkozásokba gondolkozunk, akkor ezt tekintem a saját első vállalkozásomnak, mert gyakorlatilag a saját magam főnöke voltam, magamnak osztottam be az időmet, a bevételem az abszolút arányos volt igazából a beletett munka mennyiségével.
Mi az a gondolkodásmód, amit elhoztál belőle? Mi az, ami beépült ebből a pókeresztből?
Biztos, hogy a pszichológiához.
igen, abszolút. Tehát gyakorlatilag így csak ennyit hallottam, miközben ezt a kérdés feltetted, hogy mindset, csak így egy belső hang ennyit mondott. Igen, tehát hogy abszolút azt gondolom, hogy a technikai készségek nagyon fontosak is, és ott is ugye az élethosszon áttartó tanulás, a technikai készségeknek a fejlesztése, tehát egy profi pókeres nagyon sok munkát tesz bele abba, hogy ő az asztaloktól távol gyakorlatilag kielemzi a leosztásait, játék közben az ember megjelöli a leosztásokat, amik kérdések, utána azokat kielemzi, akár egyedül, akár ugye egy pókeres edzőnek a segítségével. Először azért is mondtad, hogy ugye nyilván a mindset coachingnak, a pszichológiának fogalma, ott dolgoztam először például együtt coachal, aki segített nem csak technikai szinten, hanem mondjuk fejben is úgymond rendbe rakni magam az asztaloknál, mert egy bizonyos szint felett egyszerűen két hasonló tudású játékos között a játékuk nagyon közel lesz egymáshoz matematikai szempontból, meg a döntéseik szempontjából, azt fog dönteni, hogy egyszerűen ki lesz jobban rendbe fejbe az adott nehéz helyzetekben.
És neked van póker arcod?
Hát nem nagyon kellett hozzá, hogy őszinte legyek.
Tehát... Az online miatt?
Igen, az online miatt, de egész nap gyakorlatilag ez egy monitor előtt ülsz, és nagyjából olyan, mint ugye most azért a gamereknek is, akik ezt profi karrierként fogják fel a számítógépes játékokat akár, vagy online játékokat, ahhoz hasonlított ez a történet. Tehát itt nem nagyon kellett, néha részt vettem egyébként élő versenyeken, hogyha volt ehhez mondjuk szerencsém, hogy egy nagyobb külföldi élő versenyre mondjuk kijutottam, akkor részt vettem rajta, de hát azért ott úgy is éreztem magam, hogy azért ilyen elég ismeretlen volt a terep ahhoz képest, hogy nyilván a monitor mögül kijönni. Úgyhogy nem igazán.
És hogy kerültél erre az új piacra?
Az új piacra, hát ugye pont a pszichológiai része a történetnek az, ami engem magával ragadott. És egy idő után, amikor nem tartottam magam egyébként különösebben tehetségesnek a pókerben, abszolút azt éreztem, hogy igazából amit elérek, azt a szorgalmammal érem el. Viszont volt mellettem egy ember, aki viszont gyakorlatilag Isten adta tehetség volt a játékban, és mellette elképesztően szorgalmas. És azt láttam, hogy reálisan ebben én nem lehetek igazából a világ egyik legjobbja. Nem érhetek fel egyszerűen a csúcsra, tehát el fog belőle érni egy viszonylag jó életet, de nem tudom elérni a legnagyobb magasságokat. Azt láttam, ő el fogja tudni érni ezeket a magasságokat, egyébként el is érte, tehát ő gyakorlatilag a világ egyik legjobb pókerjátékosa lett, akiről most beszélek, egy nagyon jó barátom mai napig. Ő neki ez meg volt a tehetsége. Én ezt felmértem, és azt mondtam, hogy ha nem tudok a világ egyik legjobb ebbe a történetbe, akkor ez ennél nem vonzóbb számomra, tehát mondhatjuk, hogy akkor ugye a pókerben lévő dolgokat kimaxoltam, és nekem ott vége lett ennek a történetnek, és elkezdtem igazából sokkal inkább érdeklődni, ugye ott elindította a pszichológia iránti érdeklődésemet, és elkezdtem a coaching iránt érdeklődni, elkezdtem pontosan egyébként interjúbeszélgetések, podcastok iránt érdeklődni, mert nekem az még nagyon sokat adott egyébként a pókeres pályafutásomhoz, hogy hallgattam ugye külföldi podcastokat, külföldi beszélgetéseket, és egyszerűen ahonnan származom, az egy nagyon pici kisváros, Barcs gyakorlatilag ez Pécstől 60 kilométerre van, tehát nem azt mondom, hogy olyan sok minden történt ott pókeres szempontból, és valahogy a srácon kívül, akit ezzel említettem, akit Lacinak hívnak, a Lacin kívül igazából kellett találnom úgymond barátokat, mentorokat, inspirációkat. És ezt nyilván az online térből tudtam meríteni, és ott ugye a coaching, a podcastok, meg ez az egész világ így magával szippantott gyakorlatilag.
De akkor azt mondod, hogy a mindset, amit hoztál a pókerből, végül is az volt az, amit tovább akartál adni másoknak.
Hogy így van.
Ezt meg lehet tanulni, és ebből lehet profitálni.
Így van, abszolút, abszolút. Sőt, először pókeresekkel is kezdtem el dolgozni, gyakorlatilag önismereti trénerként, coachként. Azt láttam, hogy igazából amit így az évek alatt felhalmoztam tudás a saját játékom miatt, azt egyszerűen hatékonyan tudom átadni másoknak, hatékonyan tudok velük dolgozni. És ez el is indított egy olyan úton, ahol gyakorlatilag először ilyen klasszikus egy-az-egy coaching együttműködéseim voltak igazából pókerjátékosokkal, és soha nem fogom elfelejteni azt az alkalmat, ahol ők voltak az első ügyfeleim gyakorlatilag, pókerjátékosok, és volt egy ilyen promóció, hogy ők benn voltak egy bizonyos pókeres szövetségben, klubban, fogalmazunk így, és ennek a szövetségnek mondjuk 100 tagja volt, és meghirdettek edzői pozíciót, azt hiszem, hogy talán 5 darab edzői pozíciót hirdettek meg a 100 embernél. És engem ott volt 3 ügyfelem ezen a szövetségen belül, és mind a 3-ukból edző lett, tehát ők mind elnyerték ezt a pozíciót, és egyszerűen az egy ilyen, mai napig, ha visszagondolok erre, akkor az egy ilyen hidegrázós, ez egyszerűen egy annyira pozitív élmény volt, most a szónak a pozitív értelmében, hogy egyszerűen az elnyitott egy úton, és azt mondtam, hogy én ezt szeretném sem, meg ezzel szeretnék foglalkozni. Azért is volt számra ez nagyon, nagyon jó élmény, ez a munka, mert a pókerben igazából nem, tehát most gyakorlatilag elnyeri az ember más pénzét. Tehát ha erről szól a játék, ha jobb vagy, mint a másik, akkor elnyered a
de
pénzét.
De hogy itt meg megélhetted azt, amit ott nem, hogy na ebben tudok a legjobb lenni.
Egyben tudok a legjobb lenni, és az, hogy ugye abszolút értéket adok a másik oldalnak, és ő ezzel igazából egyszerűen nem csak a pókerben, hanem mondjuk ha egy coachingot nézünk, akkor azt gondolom, hogy az nehéz leválasztani, hogy az embernek csak így az egyik életterületére hat. Tehát, hogy amit a mondjuk egy coach szerintem ad egy embernek, vagy egy pszichológus, egy segítő szakmában lévő emberrel valaki együtt dolgozik, akkor nem gondolom, hogy lehet foglalkozni csak a vállalkozóval.
Én megfigyeltem azt, akár nézve videóidat, mert ugye volt olyan időszak az életedben, amikor akár naponta csinálta videókat, hogy óriási belső drive van benned, tehát az a fajta hajtóerő, az egyébként mi, meg honnan jön, meg te hogy fogalmaznád meg, mert szerintem a legtöbb vállalkozó ezt nem tudja magának definiálni, azt, hogy hova gyökerezzik vissza az, ami engem hajt.
Hát emészgettem ezt a kérdést, amikor feltetted, és igazából az egyetlen válaszom, ami erre teljes mértékben egy őszinte válasz tud lenni, az az, hogy szerintem ha valaki ilyen drive-val rendelkezik, nyilván most magamra értelmezve mondom ezt, akkor valószínűleg ott volt valami törés valamelyik ponton. Általában azért ezek szerintem az kiindulásnál nem a legpozitívabb történések miatt indulnak el. Tehát ez a tipikus, nekem is igazából akár, és ebben nem kell nyilván mélyen belemenni, vagy nem azért mondom ezeket, nem sajnálatképpen. Mindenkinek megvan a saját története, amiből ő nyilván építkezik. De hogy nekem a saját történetemben én abszolút a kezdetekben a sikereimnek a felhalmozása az abszolút arról szólt, hogy bebizonyítsam, hogy értékes vagyok. És ezt még nem is vettem észre, de hogy szerettem volna abból megélni a saját értékességemet, és azt mondani, hogy igenis nézzétek meg, ha ezeket az eredményeket elértem, akkor én érek valamit, akkor én fontos vagyok, és nyilván azért mondom, hogy ezek sok esetben szerintem akár a gyerekkorban kialakuló történetekhez eredeztethetőek vissza.
Én maximum egyet értek ezzel, 53 éves leszek most nem sokára, de még mindig anyámnak akarom bebizonyítani.
Igen, és apámnak, anyámnak, a szomszédnak, mindenkinek, igen. Úgyhogy...
Igen, de valahol egyébként erről beszélgettünk már, és az az izgalmas, hogy az a típusú, akár szabadúszó, akár vállalkozó, akit elkezdenek követni, ez mindig valami küldetéses ember.
Igen.
Tehát, hogy a te esetedben is valahol az energia, az mindig egy erőtér, ami aztán vagy vonz, vagy taszít, de az a fajta lelkesedés, ami benned van, meg így látom is, már most is fel vagy pörögve, tehát, hogy ez a fajta lelkesedés, ez egy fajta ilyen vonzás tényező, nem tudom, te hogy látod.
Abszolút így látom, és ezért is volt egyébként, azt gondolom, hogy éveken keresztül, meg a mai napig is sok esetben a munkámnak a hívó szava az inspiráció, mert azt láttam, hogy egyszerűen, ha megosztok valamit, akkor van valahogy egy képességem arra, hogy úgy meséljek el egy történetet, hogy az másokra egyszerűen hat, és utána azt láttam, hogy nem csak olyan szempontból hat, hogy egy jó érzést okoz mondjuk ő neki, hogy azt a történet meghallgatta, hanem hogy ténylegesen utána konkrét lépéseket tesz az életében.
Mikor együtt ebédeltünk, akkor én mondtam neked, hogy miért pont téged választottalak arra, hogy először meghívjunk téged erre az adásmenetre. Csak elárulom ezt annak is, aki ezt nézi és hallgatja, mert nagyon sok workshopon, amit tartok, elmondom azt, hogy én el vagyok állulva attól a narratívától és üzenettől, hogy maxod ki a katádat, hogy ettől jobb és pontosabb, élesebb üzenetet én még keveset találtam, mert az a katás az egy identitás, és vagy most nem tudom, hogy mai világban ez éppen hogy néz ki, de nagyon beletaláltál abba, hogy az igazi gyökerét annak, hogy valójában mit akar egy katás vállalkozó, ezt egy nagyon frappás megfogad. Hogy jött ez egyébként neked, vagy ez honnan származik ez a dolog? Hát, ha tanulunk abból, hogy mi éppen ennek az adásmenetnek milyen címet adjunk.
Gyakorlatilag, mielőtt ez a szlogen érkezett, előtte este kinyitottam a kis könyvemet, ami egyébként a Neil Donald Walsh-nak a Beszélgetések Istennel című könyve volt, amiben van egy rész, amiben azt mondja az író, ugye rajta keresztül elméletileg a isteni sugallat, vagy nem is tudom, hogy nevezzük most, de hogy a tiszta igazság isteni sugallat beszél elméletileg Neil Donald Walsh-on keresztül a könyvbe. És akkor ebben a könyvben van egy olyan mondat, vagy rész, ahol azt mondja ez a tiszta igazság, hogy így fogalmazzunk, hogy ahhoz, hogy te nagy tanítóvá tudj válni, ahhoz neked ki kell tudnod azt mondani, hogy én nagy tanító vagyok. És ezt ki kell tudni mondani, de ezt ki kell tudni mondani anélkül, hogy én próbálnám bizonygatni, anélkül, hogy én belül azt érezném, hogy én ezt most azért mondom, hogy titeket erről meggyőzzelek. És én ezt úgy voltam vele, hogy hát jó, hát ha ezt írja a könyv, ha ez a feladat, mondom, akkor oké, hogy csináljuk a feladatot. És ez egy ilyen meghatározó élmény volt, tehát ez egy pici apró dolognak tűnik, de azonban minden embernek az életében megvannak ezek a kis szösszenetek, ami mondjuk elolvastam egy könyvet, pont akkor érkezett, pont az a mondat, pont úgy hatott rám, és rám ez a mondat, meg ez az állítás, ez úgy hatott, hogy ezt kimondtam, lefeküdtem aludni, és másnap reggel, amikor felébredtem, akkor szintén bevillant egy másik mondat egy mentoromtól, aki meg nagyon sokat beszélt arról, hogy igazából egy 10 lakásos társasházat felépíteni, meg egy 100 lakásos társasházat felépíteni, az gyakorlatilag teljes mértékben ugyanaz, csak az dönti el, hogy igazából mekkorába gondolkozol, és hogy az ember nagyon resourceful, tehát meg fogja találni az erőforrásokat rá, tehát hogy meghatározza, hogy mekkorába gondolkozol, hogy mit fogsz létrehozni.
És mennyi telt el az ötlettől odáig, hogy beleugrottál és elkezdted ezt a 30 napos próbát?
Hát ez pár óra leforgása volt.
Ó.
Igen.
Tehát ez... De vannak, akik évekig érlelgetik az ötleteket.
Azon gondolkoztam, hogy egyáltalán pár óra volt ez a történet. Mert úgy voltam bele, hogyha...
Egyébként egy ilyen 12 másodpercre, vagy 10 másodpercre gondoltam volna.
Nagyjából.
Így szoktak megszületni az intuitív döntéseknek, igen. Hívják ezeket.
Igen. Igen, abszolút. Tehát ez nyitottam egy Evernote-ot a laptopomon, oda lejegyzeteltem igazából 20-30 nevet, akire azt mondtam, hogy megint csak követve ezt a gondolatot, hogy ez Oké, tehát nem abból az irányból megfogva, és ez volt itt meg egy fontos váltás, nem abból az irányból megfogva, hogy ezt a 10 millió forintot saját magam miatt, az is része volt, ezt azért ki szoktam emelni, az is része volt, tehát nem voltam ott, nem tudom, abban a bőség állapotban, hogy azt mondjam, hogy ez csak így, nem, az is része volt. De hogy azon gondolkoztam, hogy ha ezért mondjuk én kérek, nem tudom, hogy 500 000 forintot ezért a programért, akkor az kinek hozza létre ugye az életében azt a mondjuk 5-10-szeres értéket, hogy azt mondja, hogy ő neki igazából ezt az 500 000 forintot ahhoz képes kifizetni, igazából egy teljes mértékben egyértelmű döntés. És ez alapján kezdtem a neveket írni, tehát végig úgy érzem, hogy jó volt a szándék, gyakorlatilag előző este elindult ez a fonal, vagy ez a szál ezzel a könyvvel, ezzel a gondolkodással végigvitte. Az Evernote-ba is úgy érzem, hogy a nevek, ahogy bekerültek, meg az egész szándéka az teljesen tiszta volt. És utána ez ugye akkor eltelt mondjuk 1-2 óra, azonnal felvettem gyakorlatilag egyébként, amikor megvoltak a nevek, meg az egész koncepció, azonnal felvettem egy Instagram sztorit, és igazából azt mondtam, hogy akkor let's go.
Mennyiben másképp gondolkodik a te generációt egyébként, azonnal felvettem, és azt mondja.
Igen, az a szembeesét, ha eszemélytől lebeszélni magam erről.
De egyébként nagyon fontosak mondasz ezzel. Tehát, hogy szerintem ott van a hiba, hogy sokaknak van ilyen megvilágosodás, és aztán jól gyorsan lebeszélik magukat róla. Bocsánat.
Tegnap beírtam a ChatGPT-4-be, hogy mi kell a skálázódáshoz, és az első pont, 8 pontot hozott, nem tudom felsorolni mindet, de az első pont az volt, hogy gondolkozz nagyban. Tehát nálad ez volt az első pont, hogy gondolkozz nagyban. Mi volt a következő lépés? Ugye, ha most lefordítjuk, akkor a következő lépés az volt, hogy meg azonnal cselekedtél, és elkezdtél írni egy listát, és valahogy kommunikálni feléjük. Ez volt a második lépés, ha jól
abszolút.
Én elmondom, hogy én hol csatlakoztam be a te folyamatodba, úgyhogy felhívott egy ismerősem, hogy te ki a tököm az a Maxot ki a Katás csávó, mert meghirdetett egy rendezvényt, és már ilyen több százan vannak, és azt tudom, ki ez a csávó. Én itt csatlakoztam be, és azóta figyelem azt, amit csinálsz, mert hogy hirtelen nőttél nagyra, tehát semmiből jöttél, és ez a hirtelen lettél tényező ezen a piacon.
Igen, és ennyi volt mögött a trükk. Tehát, hogy nem volt benne semmilyen, nem volt senki mögötte, nem volt, nem tudom, nem volt tőke, nem volt gyakorlatilag azon kívül, amiről most beszélünk, hogy nem hagytam bekapcsolni igazából azokat a bizonyos félelmeket. És nyilván ez azért egy nehéz téma, mert hiszen üzletről beszélünk, bizonyos dolgokat mérlegel, meg meghallgatjuk a tradicionális elveket, hogy nyilván mérlegelni kell, meg nem tudom üzleti tervet készíteni, meg ilyesmit, de hogy azért egy kisebb vállalkozásnál ezeknek sok esetben, főleg az elején elérni a mondjuk az egyről a nem tudom a tízre, azért ott sok esetben tényleg a sebesség az egyik legpozitívabb dolog, ami tud történni szerintem egy vállalkozóval. És én ezt próbáltam igazából ott kihasználni, amit mondasz, a rendezvények az egész, én visszagondolok azokra a hónapokra. Az egész az 4-5 hónap gyakorlatilag egy pillanatnak tűnt. Tehát egy olyan szintű flow élmény volt, hogy ez az Evernote, utána az emberekkel való kapcsolatfelvétel, utána a rendezvénynek az ötlete, és sehol igazából a történetbe nem kapcsoltak be olyan önmegkérdőjelezősek, meg olyan félelmek, amikre azt mondtam volna, hogy mit fog mondani rám az XY?
Ehhez kellett a póker? Azért kérdezem, mert ezen félelmek mondjuk 1000 embernél 999-nél simán bekapcsolnak, és szabotálják ezt az egész történetet, tehát őszabotás történik. És én nagyon sokat dolgoztam időben, meg fejben azon, hogy mondjuk ezeket ignorálni tudjam, ezen félelmeket, és túl tudjuk azon lenni, hogy mit szólna hozzá a szomszéd, semmit, tök mindegy, mit szól hozzá, 3 napig tart minden csoda, majd beemeli. De egyébként ez a esetedben ez sokkal gyorsabban megtörtént, és ugye ezért kérdezem, hogy ehhez kellett a póker, vagy e mögött a pszichológiai tudás, vagy ezen gyakorlatok?
Azt látom igazából kulcsként, hogy ez, amiről az előbb úgy említettem, hogy tiszta szándék, és igazából erre többször próbáltam visszautalni, és azért nehéz ezeket amúgy néha megfogalmaznom szavakba, mert a póker segített olyan szempontból, hogy kellett a játékhoz is mondjuk testtudatosság. Mondok egy példát, ott ültem, pókereztem, gyakorlatilag az egéren a kezem, eltelik ugye 20-25 perc, nyilván az embernek a testtartása ugye önkéntelenül beesik, elkezdek fáradni, és ott is használtam például olyan eszközöket, hogy mondjuk beállítottam egy olyan mindfulness belnek hívták, ez egy csak egyszerű kis weboldal, ahova, hogyha felmész, akkor be tudsz állítani, hogy 20 percenként legyen egy kis harang, nem tudom, 45 percenként meg egy nagy harang, mindfulness bell. Ugye az a kis harang szólt, akkor végignéztem gyakorlatilag fentről le, végignéztem a testem, hogy van a testtartásom, vettem pár mély levegőt, visszahoztam a figyelmem saját magamra, és igazából tudatosítottam, hogy mi történik. Tehát ez például, és azért mondtam el, ez nagyon hasznos volt, hogy még ezt megtanultam a pókerből, és ezt azért mondtam el erre a kérdésre példaként, mert ezt csináltam igazából szerintem folyamatosan, hogy abszolút, amikor mondjuk bekapcsoltak ezek a félelmek, amikor megkérdőleztem volna magam, akkor egyszerűen visszavittem a figyelmemet, ugyanígy, mintha megszólalt volna egy kis mindfulness-bel, és visszavittem a figyelmemet arra, hogy oké, mit szeretnék létrehozni, oké, amit létre szeretnék hozni, annak mi a haszna nem csak nekem, hanem mások számára, és ez milyen értéket fog létrehozni. És onnantól fogva nem érdekelt, hogy most az XY Jóska Pista mit fog igazából gondolni az én hirdetésemről, mert tényleg ott iszonyatosan kemény üzeneteim voltak, tehát hogy azóta elég sokat úgy gondolom, hogy ma se tartom azért egy, ma is egy szókimondó embernek tartom magam, de akkor az üzeneteim azok tényleg olyanok voltak, hogy te is mondod, hogy páros lábba rúgtam be az ajtót gyakorlatilag, tehát na, igen.
De hogy egyébként meg, bocsánat, hogy ha errefele megyünk, hogy külső szemmel ránézve, azért én azt is látom, hogy itt volt egy tűpontosan meghatározott célcsoport, ugye a katás az, ahogy mondtad is, egy identitás, és a másik oldalon szerintem a rakétatudomány az a borzasztó egyszerűen megfogalmazott üzenet, amivel tudnak mit kezdeni. Tehát hogy ez egy haszonígéret, egy nagyon fontos anyagi ígéret, és szerintem nagyon sok vállalkozónak pont ott van a baja az ügyfélszerző, és nem tudja magát megfogalmazni, nincs ilyen üzenet.
Abszolút így van, hogy tényleg volt egy nagyon-nagyon pontos üzenet igazából. Addig azt gondolom, hogy a legtöbben igazából a KKV-szektorra koncentráltak, nem igazán vették észre, hogy egyébként időközben lett mondjuk Magyarországon több százezer katásvállalkozó, akikhez amúgy nem is az, hogy tűpontos üzenet, de hogy előttem talán egy magyarországi szereplőről tudnám azt mondani, hogy ő ebbe a piacba mondjuk belenyúlt.
Mert ugye nagyjából évente 100 000 új vállalkozó vállalkozás alapul. Tehát ez beletartozik az egyéni vállalkozó és a társas vállalkozások is. És a szomorú statisztika az, hogy az első két évben körülbelül a 60%-uk marad meg, és az ötödik évet meg talán 37,6%-uk, mondjuk azt, hogy 40%. Tehát 5 év alatt a vállalkozók 60%-a dobja be a kulcsot, és 40% marad. Szerinted mi az oka ennek? Tehát milyen pontokhoz kötődik az, hogy 100-ból 60 vállalkozó bedobja a kulcsot?
Most azt látom, hogy egy vállalkozás elején, pont ahol igazából elindul az ember, és iszonyatosan sok az ismeretlen, mind technikai szinten, mind minden szinten hihetetlen mennyiségű ismeretlennel találkozunk, ott szerintem nagyon-nagyon fontos lenne az, én ezért térek csak ehhez vissza, és nézzük több szempontból nyilván, hogy mik lehetnek ezek, de szerintem az, hogy ott az ember dolgozzon a saját érzelmein, és igazából rendben legyen azzal, hogy ennyi ismeretlen van, ennyi félelem van, hogyha szerintem ezzel a vállalkozók közül, akik az első pár évben azt mondják, hogy ezt nem folytatom, ott szerintem nagyon-nagyon sok esetben egyébként az áll mögötte, hogy egyszerűen a saját érzelmeivel nem tudott mit kezdeni, mert hogy ez a vállalkozói lét, élmény, érzelmi szinten ez azért...
Nem bírja a stresszt.
Igen. Nem bírja a stresszt, nem tudja feldolgozni, nem tudja, hogy hogyan építkezzen belőle, és persze meghallgatja az üzeneteket, hogy mert nyilván nagyon sok platform van, viszont ezzel együtt ma már YouTube-on, podcastok, ugye mindenhol azért ez egyre több platformon elmondják, hogy igen, ez nem lesz könnyű, meg így csinálhatod, és technikai dolgokról beszélünk nagyon sokszor, hogy akkor figyelj az ügyfélszerzésed, ahhoz akkor nem tudom, email marketinget csinálja, ahhoz akkor weboldalt csinálja, ahhoz ezt csináld, amat csináld, ha YouTube csatornát csinálsz, így csinál. És ott áll, és csak az egésznek igazából nincs egy érzelmi alapja ennek a történetnek.
Erre nekem van egy ilyen egyszerű üzenetem, ha valakinek mondjuk elindulnak a negatív gondolatai. Én a következőt alkalmazás nekem bevált, akinek mondtam, és elkezdte, neki is bevált. Ez az, amikor elindulnak a fejedben a negatív gondolatok, mert mindenkinek elindulnak. Tehát ez nincs olyan, hogy nem. És akkor én egy kérdést felteszek magamnak, hogy most akkor tényleg ráérek fasságokon gondolkodni. És erre az a válasz, hogy igen, akkor rögtön elfoglalom magam valamivel, aminek van értelme. És akkor már rögtön máson gondolkodom. És ez az eltereld a saját fókuszodat arról, hogy min gondolkozol, az szerintem fontos. Nekem ez bevált, ez az egyszerű trükk. De egyébként nagyon, nagyon igaz, hogy ez a félelem beköltözik a szívekbe, a lelkekbe.
Én ezt látom, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy ezt megértsük. Szerintem azért nagyon hasznos a te mantrát, hogy most így fogalmazunk erre a kérdésre, mert igen, abban a pillanatban igazából áthelyezed a fókuszod valahova máshova, és azzal foglalkozol. Például éveken keresztül az egyik leghatásosabb módszer, amit találtam, így az első évekre a vállalkozóknak való segítségben, az egy Mel Robbins nevezetű amerikai hölgynek a módszere volt, az 5 másodperces szabály, ami gyakorlatilag annyi, hogy figyelj, hogyha valamitől félsz, akkor számolj vissza magadba 5-től, és csináld meg. Tényleg ennyi az egész?
De egyébként ennek csak én bizonyított tudományos háttere is van. Van az az agykutató, a Jill Bolte Taylor, aki éber állapotban élte át meg túl a saját agyvérzését, és ő mondta utána, amikor már ugye visszajött, hogy 5 másodpercet van, és ez egy harvardi agykutató, ő fogalmazott így, mielőtt a fejedben összeül az icipici szarbizottság, tehát hogy akkor 5 másodpercet van, hogy leállítsd, stopp, és elkezdek valami máson gondolkodni. Igen. És olyan érdekes, hogy pont ezt mondtad, mert én napokban jöttem vissza külföldön, és egy nagyon nagy formátumú trénert volt szerencsém hallgatni, és neki is ez volt az üzenete, azt mondja, hogy hagyd azt abba, hogy odafigyelsz magadra, ugye a belső monológra, és ezt kezdj el szándékosan beszélni magadhoz. Húzd ki ezt a méregfogat, és gyakorlatilag ez egy ilyen érzelmi váltás, hogyha kihúzom magamat a mélyből.
Ugye ezt hívják mindsetnek, ez is egy szelete ennek.
Igen.
Mi van még ezen kívül, ami mondjuk oda vezet, hogy valakit sikeressé, vagy sikertelenné tesz, mert alapvetően ez van az én olvasatomban, ez egy döntés.
Én most azt látom, hogy az ember gyakorlatilag megy egy kört egyébként ebbe az egész vállalkozói fejlődésbe. Elindul, iszonyatosan sok az ismeretlen, mindset, érzelmek, el kell kezdeni mellette persze konkrét készségfejlesztéssel foglalkozni, tehát de hogy pont azt látom most, nekem az az elmúlt időszakomnak talán így a legérdekesebb felismerése, hogy az elején elindulunk, ott a 80%-a szerintem az érzelmek lesznek, a 20% amúgy a készségek. Majd jön egy következő fázis, ahol amúgy már úgy már hozzászoktunk ehhez az érzethez, már tudjuk kezelni, akár vannak saját mantráink, akár külföldi trénerektől megtanultunk, vagy magyar trénerektől bizonyos dolgokat, amik eszközök, amik érzelmek tudjuk kezelni ezeket a helyzeteket. Én azt látom, hogy elérkezik egy másik fázis, ahol rájövök, hogy valószínűleg ennél, ha még szorgalmasabb leszek, ha még jobban akaraterőből viszem, hát még jobban összeszorítom a fogamat, nem fog többet elérni, mert elértem ideig, de ugye tovább már nem tudok, mert egyszerűen nem tudok ennél már többet csinálni, tehát akkor tényleg megpusztulok, végem van, kész. Itt elindulnak igazából ezek a logikai dolgok, meg így tényleg elkezdünk készségeket magunkra szedni, és szerintem itt a legfontosabb készségek egyébként egy vállalkozó sikeréhez az, hogy én ma azt látom, hogy az ő számára a legfontosabb készségek a legtöbb vállalkozásnak az, hogy megtanuljon egy hirdetések kezelése, szerintem az egyik legfontosabb készség egyébként a legtöbb vállalkozónak, amit nagyon sokan azért nem tanulnak, azt látom meg, mert úgy vannak vele, hogy van a hitrendszerükben egy olyan dolog, hogy azt mondja, hogy én nem vagyok, nem értek a technikához, nem vagyok technikai ember, ezért inkább hagyom, majd valaki más ezzel foglalkozik. Na de kiszervezni valamit úgy, hogy az adott illető gyakorlatilag ellenőrizni se tudja azt a munkát, amit kap, ennek általában nincs jó vége. Én azt mondom, hogy ezt nekem nagyon sok pénzem bántani, és így gondolkoztam egyébként. Most meg ott vagyunk, hogy igazából előveszem a telefonomat, és ki tudok emelni egy bejegyzést mondjuk 20 000 forintért az Instagramon, amivel emberek lehet, hogy lesz délutára gyakorlatilag 3 darab érdeklődőm. Szóval szerintem ez egy óriási erő, hogyha ezt valaki megtanulja.
Hát valóban más világot élünk, és ugye visszatérve oda, hogy mi a hirdetés kezelés mögött, vagy mi a cél, az, hogy ügyfeleket szerezzünk. És én azt látom, és azt érzékelem, hogy az első 5 évben a vállalkozók ezen véreznek el, hogy nem tudnak elegendő ügyfelet szerezni, és mondjuk nem tudnak az ügyfélhiányból az ügyfélbőségbe elérni, mert az ügyfélbőség vezet oda, hogy akkor automatizáljunk, szervezzünk ki, építsünk vállalkozást, stb.
Abszolút.
És ez az ügyfélbőség elérése, ez valakinek még nyugdíjas korára sem teljesül. És mondjuk azt, hogy önfoglalkoztató vállalkozóként stresszeli magát és átél egy stresszes életet, de alapvetően nem tanul meg ügyfelet szerezni. És ugye, ha beszélgetünk erről, hogy milyen ügyfélszerzési módszerek vannak, ugye te egy Y-generációs vagy, mi erősen X-esek, és ugye mondtad azt, hogy az Instán kiraksz egy sztorit, behirdeted, és van 3 érdeklődőd, de azért azóta már felütötte a fejét a TikTok, és vannak különböző ügyfélszerző csatornák, amiből talán újra reneszánszát fog élni egy email marketing, vagy nem, de az offline marketing is például, hogy csináltunk ugye most magazint, azt látjuk, hogy ezt most szívesen forgatják, de még nem tudtunk mondjuk azt, hogy a kellő mennyiségben realizálni érdeklődőket. Te hogy látod ezt a, mert ez is egy folyamat, hogy milyen dolgok kellenek még, hirdetési fiók kezelést tanuljuk meg. Rendben. Igen. Mi van még?
Hát ChatGPT használata jelen pillanatban, tehát hogy főleg az első években, amikor valószínűleg nincs akkora tőke, hogy mondjuk mindenre felvegyünk embert, vagy mindenre felvegyünk alvállalkozót, most jelen pillanatban egész egyszerűen, tehát én abszolút azt látom, hogy ez a legjobb éra, ami valaha létezett a vállalkozásokra, és ami szerintem, ha az elkövetkező éveket nézzük, akkor lehet, hogy azt mondom, hogy ami valaha létezni fog. Mert megint csak, hogy a mesterséges intelligencia, én azt látom, hogy egyre lejjebb fogja tenni a lécet, könnyebben tudok vállalkozást indítani, egyre könnyebben tudom használni mesterséges intelligencia módszereket, akkor egyre nagyobb lesz igazából a piaci verseny, mert nyilván többen leszünk az adott piacon. Tehát én emiatt még én azt látom, hogy jó idő van, mert számomra én a napjaim során nagyon-nagyon sokat használom a ChatGPT-t, és számomra felfoghatatlan az, hogy még jelen pillanatban egy vállalkozó ezt nem használja igazából a napjának az egyik legnagyobb részeként.
Melyik részét, mint ötletgenerálási forrás?
Mindegyiket, igen. Tehát, hogy ötletgenerálási forrás, e-mail hírleveleknek az írása, hirdetéseknek az írása, most mondjuk a tegnapi napon például az egyik ügyfelünknek mondjuk egy chatbotot írtunk, ő például amerikai piacon dolgoznak. Gyakorlatilag olyan szöveget lehet vele írni, amire régen hetek lett volna, mire egy profi szövegíró megírja azokat a szövegeket, és beírom neki, hogy figyelj, egy olyan szöveget adj nekem, ami belefoglalod francia bulldog exportálása, eladásáról van szó Amerikába, és akkor egy olyan szöveget írjál, hogy a francia bulldognak a mancsát foglalt bele ebbe a címsorba mondjuk, és akkor ír egy olyan szójátékot gyakorlatilag, ami a napokig gondolkoztam, hogy se jutott van eszembe angolul.
Szóval nagyon ugyanaz, mert pront mérnök az
úriember. De hogy egyébként ez is fontos, hogy hajlandóak-e a vállalkozók egyébként azt mondani, hogy jó, most akkor befektetek $100-200 abba, hogy megtanuljam jól utasítani a ChatGPT-t.
Ehhez hadd mondjak egy ilyen hétvégi felismerés. Szombaton voltam egy konferencián, optikus konferencián, és ott előadó volt a Balogh Petya, és a Balogh Petyának volt egy olyan 5 perces része a beszédének, ahol arról beszélt, hogy mennyi minden változás volt. És ugye ha a háborút kivesszük, ami azért jelentős tényező, de azért volt egy chiphiány, egy Covid, egy mesterséges intelligencia, egy ellátási lánc probléma, és még lehetne sorolni, és hihetetlenül gyorsulnak a változások ebben az időszakban, és ugye ebben maximálisan egyetértek, hogy szét fogja szakítani a társadalmat, és a vállalkozói társadalom is szét fogja szakítani azt, hogyha valaki nem használ olyan technológiát, amit egyébként használhatna, és ez valaki feltette ezt a kérdést, nem is tudom milyen fórumon, hogy mi lesz velünk a ChatGPT után, és hát egyelőre jól lenne megélni azt az időszakot, hogy mi
lesz van most a
ChatGPT-vel, mert hogy ezt is mondjuk azt, hogy sokat beszélnek róla, de alapvetően még a gyakorlati alkalmazását még mondjuk kevesen kezdték el.
Így van.
De egyébként, hogyha egy picit visszakanyarodunk oda, ugye mondtad, megbeszéltük már a mindsetet, meg a másik a hirdetéskezelés, amit én látok még, hogy a vállalkozók szeretnek kiszervezni, az a saját történetem megfogalmazását így odaadom egy marketingesnek, ami nekem néha az a megélésem, hogy nem csinálja meg a házi feladatot. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy a te sikered része az, hogy nem azt mondtad, hogy ügyfélszerzési tippek oldala, hanem hogy maxolt ki a katádat, ez a te történeted, és lehetett ez sugallat, vagy mindegy is, hogy honnan jött, de onnantól kezdve én tök tisztán látom, hogy mit árulsz, és akkor tudok kapcsolódni. De szerintem ez nehéz kiszervezni, és sokan vannak úgy, hogy jó, hát majd valahogy megoldják, és majd hirdetik, de hogy kell a sztorit megfogalmazni.
Én amit még látok egyébként, most lehetőségként, azon gondolkoztam, miközben erre többször reflektáltatok, hogy nekem miért nem tűnik ez a maxolt kiakatás szlogán. Ezt sokszor megkaptam az évek alatt, hogy ugye ez egy nagyon jól megfogalmazott szlogán, és ez tűpontos meg, és nem igazán értettem, mert én ebbe ugye nyilván így megérkezett, végül is akkor megkaptam, nem tudom, sugallat, szerencsém is volt valamennyire, és soha nem tulajdonítottam ennek szerintem túl nagy jelentőséget. És most értettem meg, ahogy itt beszélgettünk, hogy miért nem egyébként. Mert én amúgy a túloldalról, én abszolút abba hiszek, hogy azért nem ilyen fontosak sok esetben ezek a szlogenek, mert amilyen ilyen vállalkozói világban én szociálizáltam, hogy úgy fogalmazzunk, ott az én márkáknak óriási ereje van. És igazából, ha van egy én márkánk, aki mondjuk neked is van, Ádám, a tied, vagy az én márkámról beszélünk, akkor az adott személyhez társítunk igazából értékeket, marha sok gondolatot hallunk tőle rövid videókba, hosszú videókba. Az én márkákkal el lehet azt érni, hogyha még nincs is jól megfogalmazva egy idő után az üzenet, de az adott illető egy jó ideje követi azt a személyt, akiről beszélünk, és ő utána annyit rak ki, hogy figyeljetek, nem tudom, a mezőn tartok egy tréninget, amúgy 100 000 forint, akinek van kedve, jöjjön. És van olyan én márka állapot, ahol azt tudjuk mondani, hogy egyébként ez, tehát gyakran látom azt, hogy egy kevésbé ismert személynek iszonyatosan jó landoló oldala kell, tehát értékesítési oldala kell rendelkeznie. Minden sornak nagyon-nagyon patentnek kell lennie. Olyan szövegíró írta, aki tényleg vagy ChatGPT-vel nagyon megvan írva, vagy elképesztő jó szövegíró írta. És gyakran látom azt én márkáknál, hogy ők megengedhetik maguknak azt a luxust, hogy ne legyen ennyire jó az értékesítési szövegoldal, egy tök rövid oldal, gyakran azt látom, hogy csak ki van rakva akár mondjuk egy bankkártyás fizetés gyakorlatilag, és azért is, tehát hogy itt van egy ilyen dolog, amit ilyen szempontból behoznék, hogy tényleg valószínűleg azért kívülről nézve a sztorit, azért ennyire fontos maga a szlogen. Én pedig azt látom, hogy ott is még felhívott a barátod, és mondta, hogy ki ez, de én közben megcsináltam előtte több ezer darab Instagram sztorit. Tehát ettől függetlenül azért tartottam hogy az Instagram sztorit, és már egy közönséget én már évek óta építettem egyébként ott, ami még nem volt egy nagy közönség, mert pár ezres közönségről beszélünk, de ugye ott már nekem gyakorlatilag túl voltam, nem tudom, 200-300 YouTube videón, túl voltam több ezer darab Instagram sztorin, napi szinten ott ez volt a másik ezem, hogy minden nap minimum 7 darab Instagram sztori.
Egy picit, mert most érzem, hogy a drága hallgatók közelebb teszik a fülüket, hogy de Roland, hogy csináljuk? Tehát, hogy lehet ebben elindulni? Mert hogy nyilván ott is van egyfajta idegenkedés, hogy most kiteszem magam, most videózni fogok. Milyen üzenetek azok, amik, hogy minden vállalkozásnak nyilván van sztoria, honnan indulnál, hogyha most el kellene indulnod?
Én, hogyha ezekben meghatároznék fázisokat, akkor mindenképpen azt mondanám, hogy első körben ne rakja ezt ki sehova az adott illető, mert javítsatok ki, ha tévedek, de szerintem pont, hogy te is mondod, ez iszonyat kemény félelmeket kapcsol be egyébként, tehát hogy nekem nincs meg a készségem, mondjuk a kamera előtti beszéd készségem, az iszonyatosan félelmetes élmény, hogy én akkor kirakjak egy videót, meg mit fognak mondani rólam, meg ilyesmi. Tehát én először ezt a készséget amúgy azt szoktam javasolni az ügyfeleimnek, akik mondjuk ilyen úton elindulnak, hogy figyelj, először saját magadnak kezd el az első 5-10-15 darab videódat csinálni, otthon beszélj arról, amiről akarsz, itt van a Epic Content Marketing könyv mondjuk előttem, akkor beszélj az Epic Content Marketing könyvnek a tanulságairól teljesen szabadon. Ez az első fázis csak magadnak. Utána kezd el ezeket a videókat esetleg egy olyan személyeknek megmutatni, akikbe bízol, hogy mondjuk egy tényleg egy konstruktív visszajelzést fognak adni. Jó, fejleszthető, mi jó benne, mi fejleszthető esetlegesen. Amikor már szerintem van egy ilyen belső magabiztosság, és tényleg azt látjuk, hogy most meg tudom fogalmazgatni az üzeneteimet, szerintem akkor célszerű elkezdeni egyébként ezeket először kirakni social médiába.
Meg egyébként azt meg ne hagyjuk figyelmen kívül, hogy teljesen mindegy, hogy milyen vállalkozáshoz kezdünk, amikor elindítunk egy vállalkozást, nem spórolhatjuk ki ma már belőle magunkat, mert hogy mi vagyunk azok, akiknek el fogják írni azt, bármit mondunk termékről vagy szolgáltatásról, és ezt nem tudjuk kispórolni belőle. Ezért adni kell hozzá a nevünket, arcunkat, ha más nem, akkor itt fényképet. És ugye itt, amit mondtál, hogy bekapcsolnak ám a szomszédok, az ismerősök. Hát az én legjobb barátom Debrecenben Attilának hívják, és amikor elindítottam a TikTok csatornát, akkor így az volt a kérdés, hogy ezzel a fejjel?
Kedves konstruktív visszajelző. Igen,
az volt a válaszom, hogy figyelj, ezzel a fejjel inkább az lenne a kérdés, hogy te miért nem, én meg miért igen. És ugye ez egy szintén az a mindsethez visszavezetve itt meg kellene a válaszodnak ebben az egész történetben, és van egyfajta olyan, hogy most a küldetésorientált vállalkozások, legyen ez egy egyéni vállalkozó, vagy legyen ez egy gigavállalkozás, elkezdett sokkal nagyobb figyelmet kapni, hogyha valaminek van küldetése, társadalmi értéke, egyéb ilyen jellegű dolog. És valahol egyébként én azt láttam, hogy én ezt is beleláttam a Maxot ki a katádba. Lehet, hogy ez még ott nem volt benne, mert nem tudom, de én ezt is beleláttam, hogy végre valaki, aki a hatások mellé állt. És mi a Business Flow kapcsán pont ugyanezt akarjuk, hogy végre valaki, aki foglalkozik a kicsi vállalkozókkal, hogy nekünk milyen problémánk van, milyen kihívásaink vannak, hogyan rakjuk össze. És az ilyen beszélgetéseknek pont az a célja, hogy biztassunk és bátorítsunk. Te mit gondolsz erről egyébként a társadalmi szerepvállalásról ebben az esetben, akár kisvállalkozóként?
Hát ott nekem abszolút volt egy ilyen belső meggyőződés, hogy tehát annyi volt igazából a cél, hogy emeljen Magyarország tudatossági szintjét. Nekem amúgy ennyi volt a célom, tehát egy ilyen nagyon kicsi zászlót így kitűztem magamnak, vagy egy kicsi dombot, és akkor azt mondtam, hogy hát ez egy ilyen kis feladat, igazából ezt el tudom érni ezáltal. Nem tudom, hogy ez honnan jött, vagy miért jött, de amúgy ez volt igazából a feladatom, és gyakorlatilag
volt egy ügyed.
Volt egy ügyem, fogalmazhatunk így, igen. És aztán ez formálódott nyilván az évek alatt, meg volt, amikor kevésbé éreztem, meg volt, amikor jobban, tehát hogy ez egy folyamatos ilyen formálódás volt, de hogy ilyen szempontból abszolút, amikor azt mondtam, hogy jó, akkor egyre többen és többen és többen lesznek, akkor minden egyes termékemnél, minden egyes szolgáltásomnál ezt sokszor amúgy szerintem velem kapcsolatosan nagyon nehéz elhinni annak, aki csak social médiában látott, hogy minden egyes termékemnél és szolgáltásomat csak úgy tudtam úgymond magamnak eladni, hogy azt az adott dolgot csinálom, hogyha azt láttam, hogy ez egy olyan sokszoros értéket fog a tulajdon létrehozni, hogy egyszerűen nem egy másodperc nem gondolkozok el azon, hogy mondjuk az első kurzusomért 2020 májusában, az első kurzusomért, online kurzusomért megéri azt hiszem, hogy 100 000 forintért vezettem be, megéri a 100 000 forintos díjat, és hogy a sokszorosát fogja kapni az adott ember. És ezeken mindig elgondolkoztam, ezt átvittem magamon, és így mindig jó érzéssel tudtam belemenni, és ez volt egy játék az idők alatt.
De egy dolog érdekelne, mert ugye azóta te most már másoknak segítesz az ügyfélszerzésben, hogy alakult ki, hogyha SpongeBobot nézzük, a herkentyű burgernek a receptje, és hogy mi az, amit esetleg megosztasz belőle, hogy mire figyeljünk, hogyha vállalkozóként ügyfelet szeretnénk.
Én azt látom jelen pillanatban, hogy van pár olyan alap, amivel mindenképpen egy vállalkozásnak rendelkeznie kell. Ugye az egyik, amit említettem korábban, az a hirdetéskezelésnek a technikai tudása. Szerintem ez egy olyan dolog, amit a legtöbb ember, én magam is egyébként éveken keresztül túlmisztifikáltam, tehát ránéztem a hirdetéskezelőre, elment az egésztől a kedvem, és azt mondtam, hogy úristen, ez túl bonyolult, akkor csinálja más. Tehát, hogy én ennek elvenném a technikai túlmisztifikálását, és azt mondanám, hogy pár óra alatt, ha valaki beírja a YouTube-ra, hogy hogyan kell Facebook hirdetni, akkor ott valószínűleg lesznek tök jó minőségű magyar, meg angol videók is, tehát még csak nem is kell fizetni azért a tudásért ma már. Én ezzel kezdeném. Ezt egyébként azért csinálnám, mert azt látom, hogy említetted az email marketingnek, hogy talán reneszánsza van. Én azt látom, hogy abszolút jelen pillanatban is még egy vállalkozásnak az egyik legfőbb alapja az az email marketing listája. Tehát beszélhetünk Instagramról, TikTokról, nem tudom, Metán, hányan követik az oldalamat, meg bármiről, de hogy nyilván ha arról beszélünk, hogy tulajdonolod adat, akkor az egy email lista, mert az bármikor egy Excelbe ki tudom rakni, és azt mondom, hogy itt van 4000 kontakt, vagy először 40 kontakt, aki engem követ. Tehát én ezt tartom fontosnak, és azért is, mert ez egyébként bizalmat épít. Az évek alatt egyébként, hogy a konkrét receptre gondolunk, akkor meghatároztam magamban egy olyan kis kifejezést, hogy ATS, ez annyit rövidít igazából, hogy Attention Trust Sales, és igazából ez lett a neve a rendszeremnek, mert azt láttam, hogy sok esetben attention, mint figyelem, hogy figyelmet kell valahogy szerezni, trust, bizalmat kell valahogy építeni, és sales valahogy értékesíteni kell. És akkor ezt próbáltam mindig minél jobban leegyszerűsíteni a vállalkozók számára, és azért említettem a hirdetéskezelést, mert azt látom, hogy kiszámíthatóan a hirdetések által tudunk online figyelmet szerezni. Tehát hiába én csináltam a világ legjobb posztjait, nagyon-nagyon irányosnak tartom manapság azt, hogy valaki nagyon jó minőségű posztokkal majd be fog futni. Tehát, hogy ez 2007-ben a blogolással be lehetett futni. 2020-ban, hogy most előreugorjak, ha TikTokon jó minőségű tartalmakat csinálta, be lehetett futni. De 2024-ben vagyunk jelen pillanatban, ha TikTokon jó minőségű tartalmakat csinálsz, akkor sincs az egyáltalán garantálva, hogy be fogsz futni. Tehát ezért mondom hirdetéskezelést, hogy először valahogy kiszámíthatóan figyelmet kell szereznem. Ha megszerzem azt a figyelmet, akkor valahogy utána további bizalmat kell építenem, és én azért javaslom ilyenkor vagy az e-mail listát, vagy egy Facebook csoportot, tehát valami olyan platformot, ahol folyamatosan tudok ő neki kommunikálni. Tehát mondjuk 300 forintért, például ha csinálok egy nagyon rövid feliratkozó oldalt, ahol hirdetéseket készítek, és átküldöm az embereket egy feliratkozó oldalra, akkor én tudom, hogy kiszámíthatóan 300-400 forintért, Magyarországon mondjuk ez egy standard összeg, 300-400 forintért nekem lesz egy feliratkozóm egy bizonyos témába. Onnantól fogva annak az adott illetőnek 300-400 forintért megvásároltam a figyelmét, és e-mailben például, utána úgymond ingyenesen tudok e-mailezni, van az e-mail marketing szoftvernek valami költsége havi szinten, de gyakorlatilag ingyenesen tudok e-mailezni neki. És ott, hogy mondjuk 4 hét alatt, 4 hónap alatt, vagy 4 év alatt el fog jutni oda az adott illető, hogy mondjuk bízik bennem azon az adott területen, így ha az életében lesz valami releváns dolog ott, akkor engem fog felkérni. És az S betű meg a sales része, azt pedig azért mondom, mert látom azt, hogy valakik jók a figyelem megszerzésében. Látom azt, hogy valakik jók a bizalom kialakításába. De azért mondom ezt a hármat együtt, mert a rendszer szerintem csak akkor tud jól működni együtt, ha mind a három igazából tudatosan van beépítve. Tehát például, hogyha ennél az e-mailes példán maradjunk, szerintem akkor egy vállalkozásnak a rendszere, ha tudom azt, hogy 300-400 forintért mondjuk szerzek egy feliratkozót, utána nem az van, hogy ha majd lesz kedvem e-mailt írni, akkor azokat kiküldöm, hanem mondjuk írok, leülök egy nap, és írok, vagy akár pár nap alatt megírok 5-10-20-30 e-mailt, amik megválaszolják, hogy ki vagyok én, miért csinálom ezt az egészet, mibe tudok neked segíteni, hogyan tudok neked pontosan segíteni, hozok ügyfélpéldákat, és ez mondjuk egy, ha mondjuk az Ádám feliratkozol a listámra, akkor 60 nap alatt, lehet, nem is ismertél engem, de 60 nap alatt kimegy neked ez a 20 darab e-mail, annak tudjuk, és innentől szintiszta matek, annak tudjuk, hogy te mondjuk a harmadát körülbelül meg fogod nyitni, kiment a 20 darab e-mail, kb. 6-7 e-mailt el fogsz olvasni, és mi azt mondjuk egy rendszerben, például egy e-mail marketing szoftverben azt láthatjuk, hogy mondjuk megnyitottad ezeket az e-maileket. És akkor már, és itt jön az S betű, hogy sokan szerintem azt várják, én is éveken keresztül vártam, hogy lépnek felém az ügyfelek, ami tud működni, de nagyon erős márkával kell rendelkezni, és szerintem akkor a zaj online, hogy jó az, hogyha van egy olyan rendszerünk azért, hogy mi is tudunk lépni a potenciális ügyfelek irányába. Tehát itt például szerintem akkor lenne jó az ATS rendszerem, hogyha mondjuk akár telefonszámokat is kérnék, vagy tartanék mondjuk, én például nagyon gyakran tartok webinárokat, online előadásokat az ügyfeleimnél, nagyon gyakran használjuk ezt a stratégiát. Tehát Ádám mondjuk látott tőlem egy hirdetést, feliratkoztál az e-mail listára, láttál 6-7 levelet tőlem, tehát már nem vagyok teljesen ismeretlen neked, majd hozok a témában egy releváns online előadást, amire igazából újra nem kell fizetnem, hogy te arra elgyere, hanem kiküldöm az e-mail listámnak. Az e-mail listám egy része ott lesz élőben azon az online előadáson, és ott én gyakorlatilag kapok másfél-két óra, vagy egy-két óra szokott egy ilyen online előadás átlagosan lenni, kapok egy-két óra osztatlan figyelmet, ami azért hallatlan, mert gyakorlatilag 3-7 másodperc közötti figyelmről beszélünk social media, meg aranyhal szintről, és ott egy-két órán keresztül mondjuk lehet, hogy Ádám ott vagy ezen az előadáson, én meg részleteiben kifejtem igazából a nyilván ezeknek van egy struktúrája, hogy az ember elmondja a történetét, a problémákra, amik vannak az ideális ügyfélnek az életében, azokra a megoldásokat, és utána azt mondom, hogy aki meg szeretné nyilván, hogy akkor együtt dolgozzunk, nem tudom, foglaljon be egy időpontot, vagy itt tud vásárolni a weboldalon. Tehát én ezt látom, hogyha ez a folyamat egy vállalkozásba egyébként bekerül, akkor kiszámíthatóan tudunk figyelmet szerezni, nem abba bízunk, hogy majd talán az Instagram meg a TikTok működni fog, utána kiszámíthatóan építünk bizalmat mondjuk egy e-mail lista vagy egy csoport által, ahol utána ugye ingyenes a kommunikáció, azért fontos ez a következő lépés, hogyha már kifizettem, onnantól legyen ingyenes, és utána az értékesítés szempontjából, ha valaki azt mondja, én nagyon szeretem ezt a stratégiát, hogy telefonszámot is adjon meg az adott illető a feliratkozásnál, és igenis hívjuk fel ezeket az embereket, és ez azért nem olyan, mint nagyon sokan félnek ugye a hideghívástól is, beszéltünk a kamera előtti beszédtől, hideghívástól is nagyon-nagyon sokan félnek, mert hogy nyilván több mint emlénysége utasítást kell átélni, hogyha hideghívásról beszélünk. De ez nem hideghívás, mert az adott illető feliratkozott valamire, ami releváns az ő számára, megnyitottál 7 darab e-mailt, tehát hogyha én felhívlak téged egy kedd délután mondjuk, vagy egy teljesen mindegy, valamikor felhívlak, akkor lehet, hogy nem lesz alkalmas neked az idő, de
felveszem legközelebb is.
Felveszed, és sok tízres mintán egyébként azt látjuk, és nagyon sok tízres mintán mondom ezt, hogy pozitívan reagálnak az emberek. Tehát tényleg nem az van, hogy elküldenek a fenébe, hogy miért hívtál, és ott megint fel lehet ajánlni esetleg mondjuk egy konzultációt, egy személyes konzultációt, ugyanúgy egy webinár, stb. Én ezt látom egyébként az évek alatt. szinte mindennek kísérleteztünk marketing szempontból, és én egyszerűen ezt a struktúrát, amit most elmondtam, ezt látom a lehetőleg egyszerűbb, legkiszámíthatóbb struktúrának.
Az utolsó kérdésem következik. Tétezzük fel, hogy mi ketten, mert most kezdő vállalkozók vagyunk, vagy éppen már beleuntunk a küzdelembe, és szeretnénk egy nagyobbat gurítani. Mi lenne az három tanács, amit nekünk adnál röviden?
Építsétek be ezt a rendszert, gyűjtsetek e-maileket, lépjetek az emberek felé direktbe, hívjátok el őket előadásra, és igazából ott pedig prezentáljátok a szolgáltatásokat, a terméketeket, és ez szerintem adna egy olyan magabiztosságot, hogy onnantól fogva egyszerűen látnátok, hogy havonta hány érdeklődő érkezik be, hány érdeklődőből lesz hány ember, akivel mondjuk tudtok telefonon beszélni, abból hány konzultáció lesz, abból mennyi értékesítést csináltok. És onnantól fogva beszéltünk arról, hogy nektek van egy működő ügyfélszerző rendszeretek. És az egy elképesztő magabiztosság, amikor ez először megérkezik, akkor az ügyfeleinknél először beépítünk egy ilyen rendszert, és mondjuk először átéli azt, hogy ez valóban úgy van, hogyha elköltök 1000 forintot mondjuk egy Facebook hirdetésre vagy TikTok hirdetésre, akkor abból az a jó, hogyha legalább egy 3-4 X-et tudunk rajta hozni viszonylag rövid időn belül, és akkor ezt először átír az ember, akkor kicsit ilyen hihetetlen, nekem is először ilyen kicsit hihetetlen volt, hogy ez tényleg működik, nem csak úgy mondták, hanem ez tényleg tud működni. Én ezt javasolnám nektek, mert ez szerintem elhozná azt a biztonságot, amire szükségetek van, onnantól fogva tudnátok akkor értékesíteni, és tudnátok növekedni a vállalkozásban.
Roland, szerintem nem először voltál nálunk. Köszönjük szépen.
Köszönöm szépen.
Köszönjük.
Yeah.